Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy november 14-ig meghosszabbítsa a háborús veszélyhelyzetet, áll Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes módosító javaslatában. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság, valamint azok magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai hatásai továbbra is fennállnak. Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni, hogy az állam határozott időre felfüggessze a többes állampolgárok magyar állampolgárságát, ha annak fennállása Magyarország közrendjére vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 10 év lehet, ezzel kapcsolatban bárki bejelentést tehet, de az eljárásnak kizárólag hivatalból van helye. Új 190 km hosszú kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 130 milliárd forintos értékben, évi 4,5 millió tonna kapacitással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, miután a szerb energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter közlése szerint a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat. Elmondása szerint az energiabiztonság nagyon fontos, de nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhányan csúnyán megbuktak azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak. 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. 3500 szarvasmarhát érint a kór. A Darnózselé és Dunakiléti településeken található állományokban előbb azonosították a klasszikus tüneteket, majd a fertőzöttséget a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalta, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű, konspirációs teória, összeesküvés elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. A Demján Sándor program 1410 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységének növelését és méretugrását, ismertette Szabados Sihárd. A szakállamtitkár arról beszélt, ennek részeként a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a program keretében 9 milliárd forintnyi támogatására rendelkezésre. A pályázatra eddig 4300 vállalkozás nyújtott be igényt, amelyből már 1500 projekt támogatói döntéssel zárult. Reményeink szerint 2025 a magyarság erősödésének, áttörésének éve lesz, egyebek mellett a 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett erősödő Kárpát-medence program révén, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Nagy Szalontán Arany János szülőház előtt. Nacsa Lőrinc közölte, a pályázattal külhoni szervezetek működését, fejlesztéseit, eszközbeszerzéseit, valamint rendezvényeik megvalósítását támogatják. 2926 kizárólag elektromos hajtású jármű kapott zöld rendszámot márciusban, a korábbi rekord 2124 volt, most arra meghaladta a 77 ezeres darabszámot a hazai zöld flotta, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. A látványos felfutáshoz a vállalati e-autó programban nyújtott támogatás is hozzájárult. Jól működik az országosan egységes orvosi ügyeleti rendszer, eddig több mint 1.417.000 beteg kapott ügyeleti ellátást, közölt az Országos Mentőszolgálat az MT-vel. A 1830-as ügyeleti telefonszámon rövid a várakozási idő, a hívásfogadók a betegek panaszai, tünetei alapján választják ki a számára legmegfelelőbb megoldást. A rendszert 2023. februárjától fokozatosan vezették be. Idén is meghirdette a családbarát munkahelyek kialakítását támogató pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága. A 200 millió forint keretösszegű pályázatra olyan mikro, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint költségvetési és egyházi szervezetek pályázhatnak, amelyek hozzájárulnak a családi életértékét felismerő munkáltatói szemléletmód erősítéséhez, valamint a munka és a családi élet közötti egyensúly segítségéhez. A pályázók legfeljebb 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek április 30-áig. Elkezdődött a bárányhús népszerűsítő húsvéti kampány. Az agrárpiacért felelős helyettes államtitkár szeretné az ünnepen túl is ösztönözni a fogyasztást. Ez éves átlagban fejenként mindössze 20 deka, annak ellenére, hogy a jó és bárányhús a magyar konyha hagyományos alapanyaga, ismertette Tarpataki Tamás. Végül az időjárásról. Előbb majd csökken, aztán újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé újra megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot Péderi Zsolt kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunkban Szabó Magda Pilátus című művének 13. részét Györgyi Anna előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után Sziluett című női magazinunk szól. Ebben Virág Nóra személyi edző hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról mesél. A műsor második felében Közelkép című portré műsorunkat hallják. Ebben dr. Pazsa Kornéliával beszélgetünk életéről és hivatásáról. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, kisújszállási frekvenciánkon Leltár című szállításunk következik. 22 órakor a hírek után a napversével jelentkezünk, majd a szó-szóló délelőtti adását ismételjük meg. Ebben dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, mit is jelent a csalás. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben Kormos Csaba atya elmélkedését hallják, Imák a Szentekhez címmel. 23 órakor a híreket követően a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd a Hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Mi Atyánk imádságáról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 13. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda, Pilátus. Anélkül, hogy tudtak volna egymás szándékáról, Teréz is, Iza is megpróbáltak segíteni az öreg asszonyon. Teréz, akit a házi munka hiánya miatti nyugtalanság sodort állásba, eleinte gyanakodva figyelt rá. Az volt az érzése, valami ellenszenves, kellemetlen vénasszonnyal bővült a ház, aki folyton a sarkában matadt, és láthatólag kételkedik a megbízhatóságában. Meg akarta mutatni neki, hol a helye, s mi a véleménye a magatartásáról. Meg is mutatta. Iza fényes elégtételt szolgáltatott neki. Az öregasszony kitért az útjából, de mihelyt nem járkált mindig mögötte, nem hányta össze a konyháját, nem csepegtette végig a frissen kefélt padlót, hanem behúzódott a nagy székbe, és csak ült, és a körutat bámulta, mely láthatólag nem is érdekelte igazán, győzelme inkább riasztotta, mint örömmel töltötte volna el. Teréz okos volt. Végig gondolta, amit az első hetekben nem. Micsoda pókfonálon lebeghet ez a majdnem 80 éves asszony, akit eddig mindenféle konkrét, megoldandó feladatok ugyancsak a föld hátán tartottak, s valamit a mérhetetlen keserűségből is megsejtett, ami ugyan sose formálódott szóvá, de átitatta ezt az első időkben olyan harsány, gyászában is annyira tevékeny öreg nőt. Mikor már bebizonyította neki az erejét, Teréz úgy érezte, irgalmas lehet hozzá, anélkül, hogy tekintélyének, pozíciójának fontossága csökkenne. Egy reggel üres szatyorral jött meg, láthatólag nem a csarnokból, hanem egyenesen hazúrról. Megkereste az öregasszonyt, aki riadtan fordult hátra, amikor benyitott hozzá. Motyogott valamit, s azonnal felállt, mert azt hitte, ma kivételesen nála kezdi a takarítást. Ilyenkor át kellett mennie Izához. Indult volna kifelé. Nem volt időm megvásárolni, mondta Teréz. Ha akar, menjen le a csarnokba, és vásároljon meg. Összeírtam, mi kell. Maga is megdöbbent azon a mohóságon, amivel ajánlatát fogadták. Az öregasszony arca kigyúlt, feltette a szemüvegét, hogy a csarnokban is el tudja majd olvasni Teréz céduláját. Lefelé is frissen lépdelt, a karfát se fogta meg, mintha hirtelen váratlan erőtartalékokat fedezett volna fel magában, mely észre se venné az emeleteket. Teréz rádiózott, takarított, néha megcsóválta a fejét, azt gondolta, nagy bolond is ő, a később fog végezni, mint egyébkor, mire a vénség hazavergődik, máskor ő már fel is készítette az ételt. Éppen elkészült a szobákkal, mikor az öregasszony visszatért. Mindent hozott, amit felírt neki. Teréz megköszönte a szívességet, megszemlélte, amit kirakott a konyhaasztalra, dacos jószívűségében odáig vetemedett, hogy megkérdezte, nem volt-e nehéz a szatyor. Aztán septében nekiállt főzni. Az öregasszony fénylő pillantással állt mögötte a nyitott konyha ajtóban. Teréznek nem volt lelke kizavarni, pedig világ életében idegesítette, ha a kezét nézték, ilyenkor többnyire megvágta vagy megreszelte magát. Még ha jót vásárolt volna a nyomorult, de a legolcsóbb, leghitványabb árut hozta, a hús inas és csontos, oda lehetne adni egy kutyának. De nem szólt, nem is morgott. Az öregasszony egy darabig áhítatta, figyelte, mint válik étellé a nyersanyag, aztán visszament a szobájába. Holt fáradt volt, és önfeledten boldog. Teréz attól fogva ráhagyta a vásárlást, pedig sok bosszúságot szerzett neki az áruival, néha még pótolnia kellett hirtelen valamit, a csarnokban felejtett doboz kakaót, szatyorból kihult mustárpasztát. Sose tett szemrehányást semmiért. Időnként elcsodálkozott rajta, milyen jó is ő, elérzékenyedett, végig gondolta, micsoda vétek, hogy itt maradt özvegyen, gyerek nélkül. Egy idő múlva elég volt ránéznie az öregasszonyra, hogy valami bizonytalan, szelíd bánat fogja el. Teréz szeretett könnyezni. Szívesen járt olyan filmekbe, amelyek végét már nem is látta a meghatottságtól. Úgy érezte, nemesen bosszulja meg az öregasszony kezdeti bizalmatlanságát. Nagyon meg volt elégedve magával. Július 1-én, Teréz születésnapján, Iza pénzes borítékja mellé oda volt téve egy régi módi ezüst melltű is, közepén korallból egy levágott kéz. Teréz forgatta, zavarban volt, a tű voltaképpen nem tetszett neki, de valami érzelmet kavart benne. Feltűzte, habozva, kicsit szégyenkezve. A tű a konyhaasztalon feküdt. Azután lelte meg, hogy az öregasszonyt már elküldte vásárolni. A teli szatyrot a házmester hozta fel neki aznap azzal, hogy az öreg elment sétálni, s küldi a főznivalót. Hiába várta ebédre is. Ettől olyan ideges lett, hogy takarékon hagyta az ételt, lefutott, körbeszaladta a háztömböt. Az öregasszonyt a mozi sarkán lelte meg. lehúnyt szemmel üldögélt a Corvin bejáratánál. Mikor rászólt, ilyetten felemelkedett, s hívására engedelmesen elkezdett lépegetni hazafelé. Terész szerette volna összeszidni, de nem bírta. Érezte, hogy a másik az ő köszönete elől bújt el most, s ez valami furcsa tiszteletet ébresztett benne. Ki hitte volna, hogy ez az öregasszony ilyen önérzetes? Adott neki ebédet, s tálalás közben háttal neki, szégyellősen, érthetetlen zavarban megköszönte az ajándékot. Az öregasszony suttogott valamit, nyaka, arca csupa folt volt a boldog izgalomtól. Az első hetek tanástalansága után Iza is összeszedte magát. Volt ebben az eszmélésben Domokosnak is valami része, pedig tőle igazán nem várta volna, hogy egyszer csak odafordul hozzá a színházi páholyban, s megkérdezi, voltaképpen mi a terved a nyanyával? A kérdés frivol volt éppen a Domokos szájából. Mindig azt hitte, hogy Domokost önmaga a kifejezési formáin kívül semmi sem érdekli alapvetően, sose vett benne észre karitatív hajlamokat. Iza hallgatott, a színpadot nézte. Mert ha ilyen határig kiiktatjuk a családból, folytatta Domokos szelíden és kegyetlenül, akár lenni is hagyhattad volna vidéken, ott se volna inkább egyedül. Iza előre dőlt. Valami monológ folyt a színpadon. Izát világ életében minden műfaj között a dráma érdekelte legkevésbé. A nagy ritkán hozzájutott ahhoz, hogy szép irodalmat olvasson, csak regényt vett a kezébe. Értelmes, higgadt, realista műveket. Színházba Domokos miatt járt. S a monológ, a színésznő nagy monológia felbőszítette. Patológnak érezte, ha valaki magában beszél. Nem felelt, nem mintha nem méltányolta volna Domokos kérdését, egyszerűen nem tudott rá válaszolni. Maga is ezen tűnődött hetek óta. Nem tudta. Domokos azt mondta, hát csak törd a fejed. Hátradőlt, azt mondta a színésznőről, nem tud artikulálni. Akkor azon az előadáson gondolt rá először komolyan, hogy Domokoshoz alapjában véve hozzá is lehetne menni. Domokos, ezt megint nem hitte volna senki róla, aki csak felületesen ismeri, már régen példálózott kettőjük házasságáról. Iza húzódott a gondolattól, maga magával is hadilábon állt miatta, mert tiltakozása mögött még mindig Antal haja lengett, a kiserdő fái bólongattak, Dekker dörmögött. Talán mégsem írja meg. Reménykedett Iza, s elkapta pillantását a színpadról, s ki is mondta aggodalmát és reménységét félhangosan, panaszosan. Ugye nem írsz meg, Péter? Domokos arcán elömlött a részvét, egyszerre hihetetlenül öreg lett, valószínűtlenül öreg. Megrázta a fejét. Aznap este, mikor hazaért, számot vetett az idejével. Mint diákkorában vizsgára készülődés előtt, elővette egy darab papírt és beosztotta a napját. Reggel felkél, elkészül, rohan a munkába, délután mire végez, többnyire fáradt. Mikor hazajön, nem lehet együtt anyjával. Nem is viheti sehová. De úgy 7 óra tájt, ha nincs semmi külön munkája aznapra, 7-től vacsoráig beülhet hozzá rendszeresen. Vacsora után aztán visszanyeri önmagát és szabadságát. Az öregasszony akkorra már alszik. Ha délutános, akkor persze nem. A szabad délelőttökre szüksége van, akkor jegyzetel, dolgozik, cikket legszívesebben délelőtt ír. Kicsit lámpalázosan közölte anyjával a tervét. Félt, talán meg sem érti, miért csak akkor s annyi időt tölthet vele a napból, ám az öregasszony tökéletesen felfogta, amit hallott, s Iza bejelentését olyan kitörő öröm és hála fogadta, hogy a lány valósággal zavarba jött. Attól fogva hetente 4-szer, mintha vendégségbe volna híva, meglátogatta az anyját. Az öregasszony kínosan rendbeszedett szobával, és mindig valami súlyos nyalánksággal várta, amely elvette az étvágyát. de amelyet nem volt lelke visszautasítani. Anyja hízott valamit, kezdett jobban hasonlítani hajdani vidéki önmagához. A két határozott fogódzó, Teréz megbízásai és az időpont között, amikor Izabel jön hozzá, beszámol, mi történt vele aznap, s mesélget rendelőintézeti élményeiről, láthatólag elég volt arra, hogy ismét erőre és bátorságra kapjon. Iza szíve elszorult a szánalomtól, mikor meglátta, milyen lázasan iparkodik megérteni, amit mesél, hogy megjegyzi a neveket, s milyen büszkén tér vissza később a hallottakra. Ez volt az a kollégád, aki Kínában házasodott meg? Vagy megtalálták a könyvet, amely rendelés közben eltűnt az asztalodról? Iza sose volt elég friss az alatt az óra alatt, amit anyjával töltött, de úgy tett, mintha az volna. Esti programjai eltolódtak, vagy elmaradtak. Emberek közé, moziba csak vasárnap délután jutott el, pedig utált kora délután szórakozni menni. Iza számára a nap társaságba vagy koncertre menésre való ideje az este volt. A társaságról még csak lemondott volna, de a koncertet nehezen nélkülözte. Olyan napokon, amelyekre a hangverseny bérlete szólt, le is mondta az esti látogatást, de látva az öregasszony bánatosan megvékonyodó arcát, másnap mindig bepótolta, mint valami leckét. Domokos, ha jött, újabban mindig 10 után érkezett, mikorra Iza már túlesett otthoni teendőin, s a lakás elcsendesült. Az öregasszony két fogódzója közötti idő is eltelt valamiképpen, lassanként összeismerkedett a ház lakói közül azokkal, akik ugyanazon az emeleten laktak. Mindig megállította a gyerekes anyákat, az asszonyok szerették. A város hajdani nászutas szélességéből egyetlen kerület töredékére zsugorodott, az viszont elkezdett vidéki módra meghitté válni. Teréz kiterjesztette megbízásait a háztartási boltban történő beszerzésekre is. Az öregasszonyt mindenütt ismerték már. A teljesnél széket adtak neki, ha várnia kellett. A nyár gyötrelmes volt a fővárosban. Az öregasszony nehezen viselte, s nem volt hová bújnia a kánikula elől. Szinte sötétedésig nem húzhatta fel a redőnyöket, csak botorkált a lakásban. Semmit sem látott, s a nyár vidéki virágillata, üdítő zsalu mögötti hűvöse helyett megismerte az irgalmatlan kánikulát. Iza nem szenvedett annyira, ő szinte fuldokolt. Teréz, mikor látta, hogy sápadt, s már reggelente nehezen lélegzik, nem engedte le vásárolni, azt mondta, ha cipekedik, rosszul lesz, aztán mit szól a főorvos asszony? Fogta a szatyrot, őt ledugta a sötét szobában a díványra, egy vizes ruhával a homlokán, és elszaladt. Az öreg asszony kivételesen most hálás volt érte. Elfoglalta a meleg, a bágyadtság, a gondolatok. Vincének akart halottak napján síremléket állítatni, s huny szemmel tervezgette, miféle kőből, milyen felirattal lenne a legszebb. Levelezett Gicával ebben az ügyben, a palást készítőnek jó ízlése volt. A kánikula hetekig tartott. Mire esténként ablakot lehetett nyitni, a kintről beáramló levegő nem sokat enyhített az átfült falak forróságán. Iza is kezdett soványodni, tervezgette a nyaralását. Eleinte úgy gondolta, elmegy Csehszlovákiába, megnézi a Tátrát, de aztán másképp döntött. Most nem megyünk a Tátrába, mondta Domokos, itthon töltjük a szabadságodat. Vegyünk ki valami szobát valahol a Dunakanyarba, s vigyük le nyanyát is. Olyan már, mint a tökvirág. Domokos vigyázott rá, hogy mikor beszél, sose legyenek költői hasonlatai. Tervezgették hát a nyaralást. Az öreg asszony a leglelkesebben, egy cseppnyi titkolt bűnbánattal, mert nem emlékezett rá, hogy fiatal kora óta elutazott volna valamikor, s kihívónak érezte, hogy mikor Vince halott, ő nyári terveket sző. Ugyanakkor szemérmesen örült, hogy elmehet a katlamból, amelyet olyan nehezen bírt. A Terész távozása és Iza érkezése közti idő még gyorsabban telt. Színezgette, milyen lesz egész nap Izával, meg azzal a bolond íróval, aki mindig úgy köszön neki, ha jön, ha megy, hogy alászolgálja, nagyanyó. Domokost valami maga számára is érthetetlen okból megkedvelte, pedig gyakran elborult, ha arra gondolt, mennyire nem szabályos és illő a kapcsolat Iza meg a férfi között. Teréz naponta másfél-két órával végzett hamarabb, mióta megint maga vásárolt. Egy délután, mikor elköszönt tőle, s bekészített a karosszéke mellé egy tányér barackot, el is mélázott ezen. Mi lehet az oka, hogyha nem ő megy le a csarnokba, Teréz hamarabb elkészül? Úgy képzelte, azzal nyeri az időt, hogy idejövet megvásárol, de aztán rájött. Teréz akkor is gyorsabban elvégez mindent, ha innen fut le a boltokba, és nem hozza magával az árut. Ugyan vajon miért? Elkezdett majszolni egy barackot, nem volt kibékülve vele, úgy emlékezett, otthon más volt a kajszi íze. Ez olyan kínjában érett, savanykás, pedig mennyi nap volt az idén? Megállt a szájában a falat. Hirtelen ráébredt, miért végez Teréz mostanában ilyen gyorsan. Letette a tányért. A felismerés, hogy nem segít Teréznek a bevásárlással, hanem visszafogja lendületében, elképesztő volt, megrékató. Az öreg asszony ama ritka pillanatok egyikét élte át a leeresztett redőnyű, átfült szobában, amikor szokatlan élességgel látott mindent. Egyszerre iszonyúan elkezdte szégyelni magát. Milyen rosszul ítélte ő meg Terézt kezdetben, mennyire félreismerte. Teréz jellemes nő, gondolta az öreg asszony, s lassú, keserves könyv szivárgott a szeméből. Teréz csak látszólag szigorú és kiabálós, voltaképpen jó lelkű, tapintatos. Teréz ez a nagy szájú, szigorú szemű, szelíd, ifjú nővé szépült előtte. Valami absztrakt, tiszta jósággá, aki megszánta őt, s irgalomból a maga drága ideje feláldozásával is hajlandó volt arra, hogy segítsen kitölteni az ő céltalan napjait. Teréz nyilván ügyesebben is vásárol, mint ő, ismeri a csarnokbeli árusokat. Ő még mindig nem kötött ki se húsosnál, se gyümölcsösnél. A csarnokban annyi kofa van, mindegyiket ki akarta próbálni. Teréznek ő nem segítség, hanem hátramozdító. Ha nincs ez a kánikula, amelyben Teréz boldogan visszavette hajdani kötelékeit, sose jön rá. Sose. Másnap nem mert Terézre nézni. Pedig akkor már beszélgettek is. Teréz szívesen mesélt magáról, meghalt férjéről, az öreg asszony meg Vincéről. Hiába volt 20 év különbség az életkoruk között, özvegységük mindkettőt egy nevezőre hozta valamiképpen. Ám az öreg asszony elhallgatott, mogorva lett. Teréz nem értette miért, egyszer még a fejét is megtapogatta, nem betege. A nagy meleg viszonylagos szüntekor se tudta többé rábeszélni, hogy vásároljon, ami óriási megkönnyebbülés volt a számára, csak éppen furcsállotta. Úgy érezte, megsértették, semmibe vették a jó indulatát. Attól fogva nem törődött többé az öreg asszonnyal, aki megint megkezdte a székben való kuporgást, vagy a kóborlást az utcán, s azon törte a fejét, milyen módon lehetne megértetni Terézzel, hogy nincs joga elfogadni a szívességét, hogy inkább meghal, sem hogy azt érezze, hogy segítség helyett nyűg valakinek az életén. Attól fogva Izára is gyanakodott. Iza hűségesen beült hozzá esténként, fáradt volt, tört szemű, egyre vékonyult az arca. Egyszer megkapott valami nyári influenzát, akkor távol ült tőle. Egyre krákogott, zsebkendőt szorított a szája elé, de akkor is bejött, és akkor is beszélt. Az öreg asszony lesett rá a félhomályban. Iza mindig egyformán jókedvű volt, sose panaszkodott semmi miatt. Állandóan jó hírei voltak a számára, prémium külföldi kiküldetés reménye. Ám este, mikor a lány azt hitte már alszik, az öreg asszony a hall ajtóhoz settenkedett és kifülelt, hallgatta, mit telefonál domokosnak. Nem, ne gyere, meg se tudok szólalni, lefekszem. Értsd meg, magam kell lennem, nem bírom így. Nekem is kell egy pár óra, mikor csak magam vagyok és a plafont nézem. Az új felismerés éjszakája hasonlított a Vince halálát követő hosszú, világos, irreális éjhez. A város nyüzsgése elhalkult, nem szűnt meg teljesen. Itt a József körút körül sose szűnt meg. Csak halkabbá vált, mintha egy ember nappal erőteljes szuszogása lágy pihegéssé szelidülne az alvás sötétjében. Az öreg asszony nem vetközött le Iza távozása után. Ott maradt ruhástul a nagy székben, összecsukta, meg szétnyújtotta az ujjait. Gyerekkori naív ima szövegek jártak az eszében. Őr angyalom, őriz engem, el ne tévedjek léptemben, óvjál minden lépésemben. Nőjek Isten félelemben.
Szabó Magda, Pilátus című regényének 13. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Thank you.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Vedd el tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
Szolgává lett. megmenekülsz. Ma is hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Dicsőséges párány, fogadd el szívem,
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sound of heaven loud and clear. Sing a song of salvation. Let the people hear. Let the sound fill the nations. Let the people hear. A song of invitation. Let the people hear. Let the people hear. We carry hope that must be told. We bear the name that makes us bold. If we don't speak, how will I'm not afraid to die.